Maróti Andor mit köszönhet az egyetemi népművelési szak Kovács Máténak? Az ELTE bölcsészkarán 1961 őszén kezdődött a népművelés szak tanítása a nappali, az esti és egy évvel később a levelező tagozaton. A szakot a könyvtártudományi tanszék mellett létesített népművelési szakcsoport szervezte két főállású oktatóval. Bár a szak indítását a Művelődésügyi Minisztérium javasolta, az egyetemen volt ellenállás vele szemben. Egyesek szerint ennek a szaknak nincs tudományos alapja, ezért nem is való az egyetemre. Ezért a pedagógiai tanszék vezetője nem vállalta, hogy a népművelési szakcsoportot tanszékéhez csatoltan elfogadja. Kovács Máté viszont vállalta, és mint hogy a kar dékánja Tálasi István néprajszakos egyetemi tanár is az új szak mellé állt, a tanítás itt mégiscsak megkezdődhetett. Elismerhető, hogy ennek a területnek akkor valóban nem volt még elméleti alapja, a népművelést sokan a kulturális programok szervezésével azonosították, ezért úgy látszott, hozzá nem is kell más, mint szervezőkészség és gyakorlati tapasztalat. Legfeljebb a népművelés társadalmi jelentőségére lehetett hivatkozni a képzés érdekében. Talán arra is, hogy az ide sorolható munkakörök ellátásához sajátos képzettség kell, ha az egyéni művelődési igények és a művelődés társadalmi szükségletei sem hagyhatók figyelmen kívül. E képzettség tervének kidolgozásában Kovács Máté is részt vett. Már a képzés indítását megelőzően is tett javaslatokat a szakképzés tantervére, és 1959-ben cikket írt a terület tudományos alapjairól, majd azt 5 évvel később részletesebben fejtette ki egy hosszabb tanulmányban. A két cikk a Népművelés című lap 59. évi 11. és a Népművelési értesítő 1964. évi 4. számában jelent meg. Mielőtt ezekről bővebben szólnék, röviden felsorolnám, mit tett a gyakorlatban Kovács Máté a népművelési képzés érdekében. Már 1958-ban bevezette a népművelési ismereteket az egyetem könyvtáros képzésének tantervébe. A tárgyat 3 félében, heti 2 órában tanították külső előadók. Ez bizonyítéka volt annak, hogy a népművelést a könyvtári munkához szervesen kapcsolódónak tekintette. Feltehető, hogy ez a meggyőződés adta számára az indítékot, hogy 59. január 23-án javasolja a népművelés felvételét a nem tanári szakok közé az ELTE bölcsészkarán. Még ez év őszén újabb javaslatot fogalmazott meg és terjesztett elő az Országos Népművelési Tanács számára, amit a tanács 60. február 11-én megtárgyalt. Ebben 3 egyetemről volt szó, Debrecenben 61-től kellene indítani az önálló népművelési szakot, Budapesten és Szegeden pedig fakultatív tárgyként kell meghirdetni a hallgatóknak. Azzal az elképzeléssel, hogy 2 évvel később itt is önállósuljon a szak. Emellett ez a javaslat indítványozta, hogy valamennyi tanári szakon vezessék be a népművelési ismeretek tanítását egy tantárgyban. Kovács Máté javaslatainak alátámasztására hivatkozott arra, hogy a Prágai Egyetemen már önálló kar alakult, a könyvtárosok, könyvkiadók, könyvterjesztők, újságírók és népművelők képzésére. Még ebben az évben, 60. május 30-án a művelődésügyi miniszter felkérte Kovács Mátét, hogy az Országos Népművelési Tanács tagjaként vegyen részt a közművelődés történetének, elméletének és gyakorlatának tervtanulmányát kidolgozó előkészítő bizottság munkájában. Bár az elmondottakon kívül a Népművelési Intézet oktatási osztályán és a Művelődésügyi Minisztérium közművelődési osztályán is folyt ekkor az egyetemi népművelési szak tantervének kidolgozása, kétségtelen, hogy azok a javaslatok, amelyeket Kovács Máté készítette szak indítására, nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy 1961 őszén az ELTE bölcsészkarán tanári szakkal párosítva megkezdődhetett a népművelés szakmunkája. Annak ellenére, hogy a Debreceni Egyetemen már 56 óta létezett egy fakultatív módon felvehető szeminárium a népművelésről, önálló szakká ez ott csak 1962-től lett. A Szegedi Egyetemen pedig egy úgynevezett kollégium arcium elnevezésű előadássorozat kezdődött, ami azonban inkább volt szabad egyetemnek tekinthető, és közvetlenül népművelési ismereteket nem tartalmazott. Majd csak a Szegedi Tanárképző Főiskola indított később ilyen szakot, de akkor már a többi tanárképzőn is megjelent ez a képzés. Hozzátartozik-e képzés történetéhez, hogy 65-ben a minisztérium váratlanul leállította a szakra való felvételt az ELTE bölcsészkarának nappali tagozatán. Előzménye egy országos népművelési ankét volt, ahol a művelődés politika, párt és állam irányításának képviselői megbírálták az elméletieskedő egyetemi oktatókat, és kijelentették, ezt a szakot csak a főiskolákon kell fenntartani a szakterület gyakorlati jellege miatt. Emögött az érv mögött azonban politikai nézeteltérés húzódott meg. A debreceni és a budapesti egyetem tanárai ugyanis előzőleg már folyóirat cikkeikben is hangsúlyozták, hogy a művelődés programjait differenciálni kell a helyi szükségletek és a személyes igények szerint. Tehát nem tömeghatásra kell törekedni, hanem a kulturális javak és a társadalmi problémák kisebb létszámú csoportokban történő megbeszélésére, vitáira. Ezt a művelődés politika képviselői az irányítás egysége elleni támadásként fogták fel, és kijelentették, mindenütt ugyanazt a szocialista kultúrát kell terjeszteni. A vele szemben álló indítványt eszerint nem szakmai, hanem politikai hibának minősítették. Intézkedésük következtében 6 éven át nem lehetett újabb évfolyamokat felvenni az ELTE bölcsészkarán a népművelés szakra. Debrecen nem érintette ez a korlátozás, és a budapesti levelező tagozatot sem, mert egy érvényben lévő képesítési rendelet előírta, hogy a vezető munkakörben dolgozóknak ilyen irányú szakképzettséget kell szerezniük. Csak a 70-es évek elején lehetett megváltoztatni a korlátozást, amikor a minisztérium hozzájárult, hogy a népművelés szak 1972-től B-szakként ismét felvehető legyen, azaz a más szakra felvettek, másodévtől az egyik szakjukat a népművelésre cserélhessék. Noha ez csak kis létszámú évfolyamokat eredményezett, ez is haladás volt az eredeti tiltáshoz képest. A szak újraindítását Kovács Máté már a 60-as évek közepétől ismételten kérte, és az eredmény is nagyrészt neki volt köszönhető. Hozzájárult ehhez az is, hogy a minisztériumban és a pártközpontban időközben megváltoztak a személyi feltételek, az újabb illetékesek már nem láttak ellenzékiséget a gyakorlat differenciálását javasló kezdeményezésekben. Már csak azért is, mert belátták. Ha a népművelés fogalmát a közművelődéssel váltjuk fel, akkor abban a személyes érdekeltséggel párosuló aktivitása lényeges, ami harmóniában van az ekkor már hivatalosan megfogalmazott szocialista demokratizmussal. A szak önálló felvételi lehetőségét nappali tagozatának első évére 1975-ben kapta meg ismét, ekkor már Kovács Máté utóda, Kis István volt a könyvtártudományi tanszék vezetője. Ő ugyancsak messzemenően támogatta a népművelés szakfejlesztését. 1976-ban javasolta a népművelési szakcsoport önálló tanszéki rangra emelését, hivatkozva arra, hogy a képzésvezetője megírta már kandidátusi disszertációját, és megkapta az egyetemen a docensi fokozatot. Noha javaslatát a kari tanács és az ELTE egyetemi tanácsa egyaránt támogatta, a minisztérium néhány éves halogatás után ezt az indítványt elutasította, és helyette egy művelődés történeti tanszék felállítására hozott határozatot. A döntés érdekessége, hogy a miniszter személye ekkor ugyanaz volt, aki 1965-ben az Országos Népművelési Ankéton a párt kulturális osztályvezetőjeként az elméletieskedő egyetemi oktatókat megbírálta. A 70-es évek végén a minisztérium a képesítési rendeletet is megváltoztatta, az új változat szerint népművelési munkakörökben bármely felsőfokú végzettség elfogadható, ami gyakorlatilag a népművelés szakos végzettség feleslegessé válásával volt egyenlő. Ebben a légkörben nem is volt csodálható, hogy elbukott az a kísérlet, mely a közművelési szakok bizonyos fokú integrációját javasolta. A 80-as évek elején Vitány Iván, aki akkor a Művelődéskutató Intézet igazgatója volt, azt javasolta, hogy a muzeológiai szakok, a könyvtárszak és a népművelés, amit akkor már művelődés szervezésnek neveztek, közös alapról induljon egy szakos formában. Tehát ne kelljen valamilyen tanári szakkal együtt felvenni. Ez a közös alap művelődéstörténetet és művelődés elméletet tartalmazzon, ez utóbbin belül pedig a kultúra filozófiája és szociológiája legyen a meghatározó. Erre épüljön azután e szakoknak speciális tananyaga. Meglepő volt, hogyan reagáltak erre az indítványra az érintett tanszékek vezetői. Valamennyi muzeológiai tanszék vezetője elutasította a javaslatot, arra hivatkozva, hogy a múzeumok nem népművelési, hanem tudományos intézmények, feladatuk a muzeális értékű anyagok feldolgozása. Hasonlóképpen érvelt a könyvtártanszék nemrég kinevezett új vezetője, akkor már Kis István sem élt. Csodálkoztam a vita hallatán, mert ebből az következett, hogy a múzeumokban és a könyvtárakban nem az odalátogató emberek a lényegesek, hanem az a tárgyanyag, amely a közgyűjtemény alapját képezi. Tény, hogy ebben az érvelésben még az az országosan eléggé elterjedt nézet is hatott, hogy a népművelés az amatőr művészeti csoportok színpadi szereplésével azonos, és feladata a szabadidő eltöltésére alkalmas szórakoztató programok szervezése. Ez pedig dehonesztáló lett volna a tudományos feladatokra hivatott intézményeknek. Érdemes megfigyelni, hogy ezzel szemben hogyan értelmezte Kovács Máté a népművelést már a 60-as évek elején, amikor még sehol sem létezett nálunk elméleti kutatása. Említett írásaiban elsősorban a népművelés fogalmának és a rendszertani elhelyezésének tisztázására törekedett. Megállapította, hogy a népművelésnek van egy szűk és egy tág fogalma. Az első az ismeretterjesztést, a műkedvelő művészetet és a népkönyvtárakat tartalmazza, tehát megfelel annak a gyakorlatnak, amely a közvéleményben él róla. A fogalom második értelmezése pedig a szó elméleti jellegű felfogásából indul ki, és eszerint a társadalom egészére kiterjedően a kulturális élet mindegyik intézményét magába foglalja, azok műveltségfejlesztő hatását tekintve. Ebben a vonatkozásban számításba kell venni a társadalom szükségleteit, amelyekhez kapcsolódóan a művelődés folyamatának fiziológiai, pszichológiai és szociológiai megközelítéséről beszélhetünk. A művelődés tehát a korszerű közlési rendszerek nevelési vonatkozását is jelenti, összefüggésben a pedagógiával. A népművelés azonban nem csak a fiatalokra irányuló hatást jelenti, mint az iskolai oktatást átfogó pedagógia, hanem valamennyi életkorra kiterjed, tehát össztársadalmi jelenség. Kovács Máté itt hivatkozott az orosz Medinszkijre, aki a 20. század 20-as éveinek elején az Uráli Egyetemen kidolgozott tanulmányában már használta az antropagógia fogalmát, és annak csak részterületeként említette az iskolákban alkalmazott pedagógiát, mellette pedig hangsúlyozta az iskolán kívüli népművelés jelentőségét. Az ő munkája alapján mutatott rá Kovács Máté a népművelés társadalmi meghatározottságára és jelentőségére. Értelmezésében a népművelés a valóság közvetett megismerését segíti, amikor az irodalmi, művészeti, tudományos, technikai eredményeknek átélését és elsajátítását teszi lehetővé az egyéni és közösségi művelődés formáiban. Feladata a gondolkodás és az ízlés befolyásolása oly módon, hogy mozgásba hozza, átrendezze a tudati folyamatokat, és így hozzájáruljon ahhoz is, hogy az emberek alkotó módon új értékekkel gazdagítsák életüket és a kultúrát. Ez hozzátartozik a közélet demokratizmusához, mert az egyént nem csak az alkotások elfogadására, értékelésére, de azok felhasználására is készteti életükben. Amíg a tömegközlő eszközök az információk passzív tudomású vételét feltételezik, a népművelés feladata az aktív művelődés megvalósítása. Különböző szinteken és a települések adottságainak megfelelően más és más irányokban. Vagyis az országos áttekintést adó szemléletet ki kell egészíteni a helyi sajátosságok feltárásával és azoknak megfelelő eljárások alkalmazásával. E szervezett művelődésnek eltérő tartalma és módszere van az alapműveltség erősítésében, fejlesztésében, a szakmai képzettség és az általános műveltség korszerűsítésében. Ezért sok irányúvá kell válnia. Amíg régebben úgy fogták fel a tennivalóját, hogy a kevéssé iskolázottak között műveltségük hiányait kell pótolnia, ma már a társadalmi haladást szolgáló korszerű műveltség folyamatos fejlesztése a feladata. Írt Kovács Máté a népművelés tudományos kutatásáról is. Megjegyezte, hogy fel kell tárnia a történetét hazai és külföldi vonatkozásaiban egyaránt, vizsgálnia kell a gyakorlatát több tudományág, elsősorban a szociológia, a pszichológia és a neveléstudomány segítségével, nem mellőzve azonban ezek háttereként a művelődés filozófiai értelmezését sem, hogy összegezhetők legyenek-e területsajátos elméleti alapjai. Ehhez kapcsolódva kell kidolgozni a hatékony gyakorlatmódszertanát. Mindehhez szükségesek a nemzetközi tapasztalatok és a kutatásban kialakítható nemzetközi együttműködés keretei. Ez lehet az az alap, amely biztosíthatja, hogy az egyetemről jól felkészült szakemberek kerüljenek ki. Bár a 60-as években mindezek a gondolatok közvetlenül még nem váltották ki a tudományos vizsgálódásban szükséges eredményeket, kétségtelenül hozzájárultak ahhoz, hogy rájuk épülve új következtetések szülessenek és elmélyítsék a terület elméleti megalapozottságát. Az is igaz, hogy ezek az eredmények csak áttételesen kapcsolódtak a népművelés gyakorlatához, elsősorban az emberi lét és a kultúra, a társadalom és a kultúra kapcsolatát tisztázták. Ennek köszönhető volt mégis, hogy a 70-es években a szak átdolgozott tanterve már erre az alapra épült, amelynek hatására volt hallgatóinak kezdeményezésével jelentős eredmények születtek a gyakorlatban, elsősorban az életmód kultúrájának fejlesztésében, megtalálva azt a motivációs alapot, amellyel fokozható a szellemi kultúra iránti érdeklődés. Ennek bemutatása azonban már messze vinne ettől a megemlékezéstől, ami most arra vállalkozott, hogy feltárja, mit köszönhet az egyetemi népművelés szak Kovács Máténak. Mint hogy ebben kulcskérdés volt a könyvtár és a népművelés kapcsolatának tisztázása, engedtessék meg, hogy befejezésül két személyes emlékemet idézzem fel róla. Évtizedekkel ezelőtt a bulgáriai minisztérium népművelési osztályának vezetőjét kísértem tanulmányi látogatásán Magyarországon. Elmondta, hogy náluk a művelődési házakat csitálistjének, azaz olvasónak nevezik. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a könyvtár olvasói tesznek javaslatot arra, hogy az intézményben milyen kulturális programokat szervezzenek. Javaslatuk gyakran összefügg olvasási igényeikkel, az intézményben ez a kétféle szolgáltatás egységet alkot. Sajnálkozva említettem meg, hogy nálunk viszont a két intézmény elkülönül egymástól, mint a semmi közük sem lenne egymáshoz. Erről megkérdezte, tudom-e, hogy Bulgáriában az első csitálistjét magyarok alapították, a náluk ekkor már jól működő olvasókörök mintájára. Kiderült, hogy ők az 1849-ben elvesztett szabadságharc után külföldre menekülők voltak, akik annyira fontosnak tartották ezt a művelődési lehetőséget, hogy emigrációjukban is fenn akarták tartani. Tudtam, hogy az olvasókörök nagy mértékben meghatározták nálunk a közművelődést egészen a 20. század közepéig, amikor a politikai hatalom betiltotta valamennyit. Feltehetően azért, mert bennük a közéleti problémák megvitatása közben az önálló gondolkodás érvényesült. Ezért nem válhattak tartóssá az olvasókörök fejlesztésére irányuló kezdeményezések 53 után, amikor Nagy Imre kormánya kísérletet tett a népművelés korszerűsítésére. Az 1956-os forradalom után ennek semmilyen lehetősége nem lehetett. Ennek ellenére mégis találkoztam egy olvasókörrel a 60-as évek közepén Kalocsán, a Városi Könyvtárban. Este, a kölcsönzési idő lejárta után bejöttek ide az értelmiségi kör tagjai, és meghallgatták egy társukat, aki beszámolt arról, mit érdemes elolvasni valamelyik folyóiratból, majd ezt megbeszélték egymással. A kör kezdeményezője a Városi Tanács idős főmérnöke és a könyvtár vezetője volt, neki köszönhetően telt meg élettel az esti órákban a könyvtár, hogy ott élénk véleménycsere bizonyítsa, mit is lehet tenni a közművelődés társadalmi értelemben vett gyakorlatáért. Sajnálatos, hogy az ilyen pozitív példa később nem talált máshol követőre, így a könyvtárak népművelési lehetőségei kihasználatlanul maradtak. A népművelési programok szervezői sem ismerték fel, hogy a művelődés folyamata sem mélyülhet el, ha nem párosul az egyéni tájékozódással, amelynek legjobb módja ma is az olvasás. Csak egy példát rá. A Mindentudás Egyetemének szervezői nem gondolnak arra, hogy az előadásokhoz ajánlott olvasmányokkal folytatni lehetne azt a hatást, amit az ismereteket adó szakemberek kiváltottak. Persze ehhez az is kellene, hogy az ilyen programokon a művelődők ne csak hallgatóként legyenek jelen, feltételezve, hogy elég töltsérrel tölteni fejükbe az információt.